12. verstől a következőképpen. Tehát Máté evangéliumának 21. részében, a 12. verstől hallgassuk Isten igéjét. Jézus megtisztítja a templomot. Azután bement Jézus a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak. A pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit pedig felborította. És ezt mondta nekik, megvan írva, az én házamat imádságházának nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek. Azután vakok és bénák mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket. Amikor pedig a főpapok és az írástudók látták azokat a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltották, Hozsánna a Dávid fiának, haragra lobbantak, és így szóltak hozzá. Hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik. Hallom. Sosem olvastátok? Gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet? Erre otthagyva őket, kiment a városból Betániába, és ott töltötte az éjszakát. Kedves testvérek, elérkeztünk ebben az évben is virágvasárnaphoz, egyre inkább közeledik a húsvét ünnepe, és ezt a történetet nézve, ahogyan Jézus is készül az ünnepre, ahogyan bevonul Jeruzsálembe, ahogy a templomban van, úgy végighallgatva, eszünkbe juthat akár a viselkedésével kapcsolatban, hogy nem ezt vártuk volna tőle. Biztosan voltunk már úgy egy-egy ismerősünkkel kapcsolatban, hogy megdöbbentünk a viselkedésén. Hogyha megkérdezik tőlem, hogy feltételezném-e erről az emberről, hogy ezt meg fogja tenni, akkor azt mondanám, hogy nem, ő soha. Róla nem tudnék feltételezni ilyet, hogy mondjuk nyílt színen kiabál valakivel, vagy hogy ennyire haragra lobban, esetleg, hogy megüt valakit. És amikor aztán ezt a saját szememmel látom, vagy saját szemünkkel látjuk, akkor teljesen megdöbbenhet az ember, hogy jé, ő is képes ilyesmire. Nem gondoltam volna. És ilyen ez a történet is, amit felolvastam, ahogy Jézus bevonul Jeruzsálembe, ott teljesen másként viselkedik még. Megy és beteljesíti, amit az írások is mondanak, szamár csikónak a hátán ülve jön, emberek ünneplik, és a szamár az a békességnek a jelkép, hogy nem háborúval jön, nem egy lónak a hátán diadalmasan vonul be, mint a császárok, akik megnyerték az ütközetet, hanem békésen, és az emberek pálmaágakat törnek le, és azokat szórják elé, és kiáltják, hogy Hozsánna a Dávid fiának. És aztán elmegy a templomba, és ott, mintha ki kellene magából, tulajdonképpen ott asztalokat borogat, és ostort von, és azzal űzi ki az árusokat, és a pénzváltókat az Istennek a házából. Korábban úgy ismerhettük Jézus, mint aki nyugodt, szeretetteljes, mint aki lehajol az elesetthez, a betegekhez, a bénákhoz. Jó, akkor is volt, hogy felemelte a szavát az írástudók ellen, de hogy így mondjam, a tetlegességig soha nem jutott el. És azt láthatjuk, hogy itt valami számunkra szokatlan módon viselkedik, és szokatlan dolgot tesz. És gondolhatnánk arra, hogy most aztán annyira az indulatai uralkodtak el rajta, és lám még az Isten fia is képes erre, hogy így haragudni, és hogy így elszabaduljanak az ő indulatai. De nem erről van szó, hanem ennek a fajta viselkedésének egyfajta jelzési értéke van. Ez egy tulajdonképpen egy messiási cselekedet. És nem szabad őt emiatt elítélni. Pedig lehet az lenne bennünk, hogy hát az Isten fia, ő nem engedhet meg magának ilyen dolgokat. Azért ő nem akárki, az mégiscsak tisztelettel kéne ott viselkedni, ahol láthatják az írástudók, az előjárók, a népből. És pont emiatt fontos jól érteni Jézusnak ezt a viselkedését. Hogy nem mérgében cselekszik a templom megtisztításakor, hanem Istennek engedelmeskedik. Az Atya akaratát követi ebben is. És miről is van itt szó? Miért pont Jézus kötélből ostort és kergette ki az árusokat a templomnak arról a bizonyos részéről? Ezt úgy érthetjük meg, hogyha egy kicsit így jobban megnézzük, hogy hogyan is nézett ki ez a jeruzsálemi templom. Akinél esetleg itt van a Bibliája, az láthatja, bár ilyen egészen picikében hátul van is benne egy térkép, ami Jeruzsálemet ábrázolja, és viszonylag kisebb ábrán, de látható, hogy hogyan is nézett ki ez a templom. Kicsit úgy tudnám jellemezni, mint amikor van egy ajándékdoboz, azt kibontjuk, és még van benne egy ajándék, és akkor azt is kibontjuk, és így egyre inkább haladunk befelé, és a végén lehet, hogy csak valami egészen picike dolog van a sok doboznak a mélyén. Ez a templom is kicsit ehhez volt hasonló, egy nagy-nagy épület, és különböző udvarok vették körül. És megvolt, hogy melyik udvarba kicsoda léphet be. Olyan, mintha itt megszabnánk annak, hogy ki meddig jöhet be. Te nem vagy megkeresztelve? Jó, akkor te állj meg a kapunk kívül. Ez volt a pogányok udvara. Nekik is el volt különítve egy rész. Az asszonyok. Az asszonyokat sem engedték be egészen a belső udvarba, vagy nekik nem szabadott áldozatot bemutatni, oda csak a férfiak, és ugye tudjuk, hogy a szentélybe, meg a szentek szentjébe pedig csak az arra elkülönített emberek, a papok léphettek be. Mintha azt mondanánk, hogy jó, akik konfirmáltak, azok leülhetnek, de akik nem tudom, minden vasárnap itt vannak, na csak azok jöhetnek legelőre. És így megvoltak a helyek a templomban, hogy ki meddig jöhet, és melyik udvarnak tulajdonképpen mi a szerepe, és milyen szertartásokat lehet ott elvégezni. És hát ennek az udvarnak tulajdonképpen, ahol itt az árusok vannak, úgy nevezik, hogy a pogányok udvara. Az volt a lényege, hogy bárki bemehessen oda, aki mondjuk zarándokként, kereskedőként, bármi miatt eltéved Jeruzsálembe, és hall arról az egyisten hitről, az az élő Istenről, akit ez a nép tisztel, és akarja őt jobban megismerni, esetlegesen kérdései vannak, az bemehessen a templomba, legyen egy olyan hely, ahol csendben lehet, ahol akár vannak, akik oda mennek hozzá, és választ adnak a kérdéseire. És pont emiatt ezen a helyen időről időre felolvasták az Ószövetséget, felolvasták a Tórát, és ezt magyarázták az ott lévőknek. Tulajdonképpen ez a hely a misszióra volt elkülönítve, hogy az Isten népe megismertethesse másokkal az élő Istent, akikhez ők ragaszkodnak. Erre volt ez a hely, hogy a Szent Városban, a templomban, ahol egy teljesen tájékozatlan ember is megismerhesse az Istent. Tulajdonképpen Isten misszióval bízta meg a népet, hogy a sok Isten hit és a bálványimádás szellemi meg lelki sötétsége között így lámpást gyújtsanak azzal, hogy itt van egy hely, ahol csendben lehet lenni, ahol nem kell nem tudom milyen áldozatot bemutatni, ahova jöhet az ember úgy, ahogyan van, és ahol leborulhat Isten előtt. Azt szerette volna az Isten ezzel, hogy legyen egy nép, amely másként él, mint a pogányok, és el tudja mondani, hogy miért él máshogyan, hogy mi miatt fontos számára ez az élet, és miért ragaszkodik az élő Istenhez, hogy tulajdonképpen itt legyen alkalom bizonyságot tenni. A bizonyságtételre volt egy külön hely szentelve, hogy arról beszélhessenek más emberekkel, hogy kicsoda az Isten, aki velünk volt, akár a nehézségben, akár ahogy az énekben énekeltük, aki ketté választotta a tengert, aki mindvégig kísért bennünket, akivel lehet beszélni, akinek van szava hozzánk. Tulajdonképpen arra szolgált ez a pogányok udvara, hogy bemutassák az Istent. Ő egy olyan Isten, aki, mint ahogy pénteken volt családos kör, és úgy mutattuk be, volt itt a körünkben, aki még nem volt ebben a közösségben, és számára szerettük volna egy kicsit jobban bemutatni, és azt mondtuk, hogy jó, akkor fejezzük be azt a mondatot, hogy ez egy olyan hely, ahol. És ezáltal mutassuk be neki. Ez egy olyan hely, ahol közösségben lehetünk. Ez egy olyan hely, ahol elfogadjuk egymást. Ez egy olyan hely, ahol ha elmondok valamit, nem megy ki az egész faluba. És sorolhatnánk, és jöttek erre példák. És tulajdonképpen ez a pogányok udvara egy olyan hely kellett, hogy legyen, ahol arról beszélnek az emberek, hogy az élő Isten egy olyan Isten, aki szeret téged úgy, ahogy vagy, aki irgalmasan bánik veled, akihez lehet menni a te dolgaiddal, aki felemel téged, ha elbuknál, aki nem azt nézi, hogy mennyi áldozatot mutattál be neki, hogy mennyi jót tettél, hanem téged úgy, ahogy vagy, elfogad. Ez a hely volt tehát, aztán szépen belakva árusokkal és pénzváltókkal. És ezen kívül még nem is lett volna baj az árusítással, hiszen arra is el volt különítve egy hely a templomban. Hiszen, hogyha valaki felment, akár távolról érkezett, és a Páska ünnepére sokan felmentek ebbe a nagyvárosba, Jeruzsálembe, hogy bemutassák az áldozatot, befizessék az éves templomadót, és nyilván nem húzkodta mindenki magával a kis galambot, meg a kis báránykát, meg nem hajtotta ott maga előtt, hanem egyszerű volt az, mondjuk így praktikusabb, hogy megvegye ott helyben, és aztán bevigye a papnak, és bemutassa az áldozatot. És pont emiatt volt olyan hely, ahol lehetett vásárolni, ahol lehetett pénzt váltani, mert nem lehetett pogány pénzzel befizetni a templomadót, hiszen ha valaki olyan területén lakott az országnak, vagy olyan területen élt, ahol egy pogány uralkodó uralkodott, akkor az ő dombor lenyomata volt a pénznek az egyik oldalán, a másik oldalán pedig valamilyen bálványnak a képe. És ilyen pénzzel nem lehetett megfizetni az adót, ezért voltak ott a pénzváltók, akik beváltották templomi sekerre, abba befizethette az ember az adót. És az a probléma ezzel az egésszel, hogy annak ellenére, hogy mindennek megvan a helye, így szépen mégis ezek az emberek ott egybe mosták. Hogy azt látják, hogy hú, itt nagyon megy az üzlet, annyi ember van, a város ilyenkor a többszörösére duzzadt, mint amikor mondjuk búcsúkor eljönnek, bár inkább régebben volt az jellemző, hogy eljön az egész család, és akkor kimegyünk együtt, és akkor nagy családi összejövetel van. Kicsit ilyen volt ez a Páska ünnep, amikor mindenki megérkezik. És emiatt jól ment az üzlet. És úgy gondolták, hogy nézzük csak, az a pogányok udvara nincsen tele. Hát akkor miért ne vihetnénk be oda néhány asztalt? Hát praktikus lenne. Elférnek azok arrébb a sarokba is. Tudnak azok ott is imádkozni. Hallják azok ott is az írásnak a bizonyos szakaszait. Nekünk meg kedvező, hogyha így tudjuk lebonyolítani az üzletet. És érdekes, hogy mindezt a templomőrök és a papok elnézték. És vajon miért nézték el? Nyilván nekik is hasznuk származott belőle. Hiszen a pap volt az, aki megvizsgálta az állatot, és hogyha az nem volt teljesen hibátlan, akkor mondhatta azt, hogy figyelj, ezt nem mutathatod be áldozatként, de itt van, itt vehet. És akkor ezt beszámítjuk neked. Ezzel ő nagyon jól járt, lehet mondjuk egy báránya, meg esetleg hasznot is kapott a kereskedőtől. És jól tudták, hogy mi folyik itt. És akár ők segítették az üzletet. És hogyha így látjuk már egészében a dolgot, akkor már sokkal érthetőbb, hogy Jézus miért is emeli fel az ő szavát, és még az ostorát is. Mert a templom udvarából kiszorult a csend, és kiszorult az imádság, a bizonyságtétel. A kultusz tulajdonképpen kitűnően működött. Ment minden a megszokott rendben, bemutatták az áldozatokat, felolvasták a zsoltárokat, szóltak az énekek, csak éppen a tartalom nem volt meg. A fontos vallásos dolgok azok megtörténtek, azokat csinálták az emberek, csak éppen Istennel nem lehetett találkozni. Már senki nem akart az ott nyüzsgő tömegben lelkeket menteni a pogányok közül. Nem végezték az Isten által rájuk bízott missziót, hanem elfordult a figyelmük valami teljesen más felé, a haszon felé és afelé, hogy minél jobban lehessen előre haladni, elgazdagodni akár. És ezt a történetet végignézve, akár ott lehet kérdésni, hogy jövünk mi ehhez. Mi nem használjuk másra a templomunkat, mi nem vagyunk olyanok, mint akár modern nyugati országokban, ahol még ilyen kis kávézót is berendeznek, és van akár fotel is bent, és ott lehet úgy beszélgetni a lelkészel. Mi arra használjuk a templomot, amire való. Igen ám, de így húsvétra készülve, akár úrvacsorai alkalmak előtt érdemes magunkba is nézni. Hiszen az Isten azt mondja, hogy a mi testünket arra adta, hogy ez a Szentlélek templommal legyen. És innentől kezdve már számunkra is érdekes lehet ez a történet és ez az ige szakasz. Hogy a mi szívünk, a mi gondolataink mivel vannak tele. Azt mi tölti ki a mi bensőnket? Mi az, ami így jön belőlünk, amit mások is meglátnak, amit megtapasztalnak? Az látható a mi életünkön, hogy mi az Istenhez tartozunk. Teljes lényünkkel, egész valónkkal, mindent odatéve elé, hozzáragaszkodva, hogy ez a legfontosabb. Vagy csak megszokott vallásos cselekedeteket teszünk mi is. Vagy van azoknak tényleg tartalma. Eljövünk templomba, mert így szok lenni, mert ez a természetes vasárnap. Vagy azért jövünk, hogy ott tényleg az Istennel lehessen találkozásunk. Van-e esetleg, ami kiszorítja az Istent a mi életünkből, ami miatt egyre hátrébb helyezzük? Úgy, ahhoz tudnám ezt hasonlítani, mint amikor az embernek már nem férnek el a könyvei egy sorban, és aztán kialakít egy második sort is. És egy ideig emlékszik arra, hogy melyik könyvek vannak ott a második sorban. Csak aztán elé kerülnek újabbak. És nem láthatóak már akkor, hogy mik is vannak ott hátrébb. És lehet, hogy egy darabig még emlékszünk. Még úgy tudjuk, hogy igen, ott kell keresnem, hogyha azt a könyvet akarom olvasni. Arra lenne valami miatt szükségem. És aztán egy idő után elfelejtjük. És így erre juthatunk el az Istennel is, hogy egyre inkább nem. Most ezt el tudja nekem nézni az Isten, hát ő is láthatja. Mennem kell, most fontos az, hogy másokkal törődjek, most egyszerűen nincsen erre időm, és úgy szépen helyeződik egyre hátrébb. Amíg aztán már el lehet jutni oda, hogy hát egy hete, két hete nem olvastam már akár igét. És az lesz megszokott. Nem az, hogy olvasom minden nap, hanem újra hozzászokok ahhoz, hogy távol vagyok tőle. És akár így a könyvekkel kapcsolatban megkérdezhetném, hogy mi biztosan tudjuk-e, hogy hol van-e a Bibliánk, hogy hol foglal a helyet a könyvespolcon, vagy ott jó közel van, hogy amikor reggel kinyitom a szemem, akkor az legyen az első, amit még akár úgy, hogy nem is látok, hanem kicsit tapogatózok, hogy megkeresem a szemüvegem, és az lesz a második, ami megérint a kezem, mert veszem és olvasom reggel. Milyen helyet tölt be az életünkben az Isten? És miért fontos ez? Azért, mert, ahogyan mondtam is, mondja itt Máté evangéliumában is, hogy igen, az embereknek, hogy mert nem tudjátok, hogy a ti testetek a Szentléleknek a temploma, hogy arra van elkülönítve, hogy azt az Isten lelke átjárja, hogy benne az lakjon, hogy ne más dolgok uralkodjanak abban. És ott lehet kérdésként, hogy igen, de hogyan lehetünk mi a Szentlélek templomává? És lehet, hogy ez először fájdalmas nagy takarítással jár. De én így biztatok mindenkit húsvéthoz közeledve, úgyis az asszonyok ilyenkor már szokták tervezni nagy takarítás. Tudom, ablakpucolás, mert minden lehet nálunk ilyenek, nem fognak sorra bekövetkezni, de úgy lelki értelemben, hogy ez viszont bekövetkezzen és megtörténjen az ünnepre. Hogy ez a fajta nagy takarítás meglegyen, úgy lehetséges. Ha én hajlandó vagyok körbenézni magamba, hogy mi minden van ott benn, aminek nem kéne ott lennie, amire Jézus azt mondaná, hogy ne takarodj innen, hogy kidobná, mint aminek nincs helye, mi is megtesszük ezt. Otthon például megtesszük a macskával, ha bejön a lakásba, annak ott nincs helye, az menjen onnan kifelé. Az ki van kergetve, az ki van dobva. Hol kedvesebben van neki elmondva, hol kicsit durvábban. És biztosan az Isten is lát a mi életünkben ilyen. Olyan megkötözöttségek, olyan dolgok, amiknek nem kéne. Ami nem azt bizonyítja, hogy ez a hely arra van elkülönítve, hogy másoknak bizonyságtételé legyen, és nem arról beszél, hogy milyen az Isten, hanem arról beszél akár, hogy milyen önző vagyok én, hogy milyen kedvenc dolgaim vannak nekem, milyen kettereseim, és arról beszél, hogy mennyire ráér az Istennel akár foglalkozni. Úgyhogy merjük ezt végig tekinteni, hogy milyen bennünk a templom. Megvan mindennek a rendje, úgy, ahogyan meg kell annak lennie, ahogyan itt az Isten is megalkotta ebben az épületben a pogányok udvara, az asszonyok udvara, a férfiaknak, a szentek szentje, hogy így rendben vagyunk, hogyha egyre inkább haladunk. És ezt a takarítást tényleg csak úgy lehet elvégezni, hogyha nem azt csináljuk, hogy fölemeljük a szőnyeget és besöprögetünk dolgokat alá, hanem úgy, hogyha kiszórjuk azt, ami nem kell, hogyha merjük elengedni. Mert merünk abban bízni, hogy az Isten sokkal gazdagabban megáld, és olyan dolgokkal, olyan áldásokkal tölti meg az életünket, ami a mi javunkat szolgálja. Akkor már nem arra fogunk emlékezni, hogy nehéz volt ezt vagy azt elengedni, akár egy kapcsolatot, akár valamilyen megkötözöttséget, hanem annak fogunk örülni, hogy milyen jó ilyen szoros közösségben lenni vele, hogy mennyi áldása van ennek a mi életünkre nézve. Ez a takarítás tulajdonképpen Jézus segítségével elvégezhető, hogyha ahogy ő bement a templomba, úgy mi behívjuk őt az életünkbe. Akkor biztosan ott rendet fog tenni. Ott meg fogja mutatni. Lehet nem mindent egyszerre, de igenis, hogy mit is vár tőlünk, és mit is szeretné, miben is szeretné, hogy engedelmesek legyünk hozzá. Ahogyan kiűzte a pénzváltókat és az árusokat is. Ilyen módon betölthetjük mi is a rendeltetésünket, és a Szentléleknek a templomává válhatunk. És én kívánom, hogy ezt mindannyiunk életében munkálja az Isten. Nem csak azért, mert húsvét van, azért, mert erre az ünnepre így illik, hanem mert így lehet egészen teljes életet élni, hogyha az Istennel szoros közösségben, az ő lelkével együtt éljük ezt az életet, és azt foglalja el a fő helyet, ami szívünkben, ami gondolatainkban, az határoz meg bennünket. Így legyen. Amen.